Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
Dankó Bencével.
A Mediátor vezető stratégiájával, és Tóth Györggyel.
A Mediátor PR vezetőjével. Sziasztok!
Köszöntünk mindenkit, csapjunk is bele a műsor második fele szakmai beszélgetésén kívül. Beszélni fogunk arról, hogy a portálokra, híroldalakra hány százalékkal kevesebb olvasó érkezik mostanában, mint korábban a Google-ből, és ez egy Reuters nemzetközi kutatás alapján fogjuk elmondani. Egyre korábban kezdődik a digitális gyermekkor, ez egy magyar kutatásból derült ki, az NMHH ismét megvizsgálta a média használati szokásokat, ez már a harmadik adatfelvételük az elmúlt évekből, és el fogjuk mondani, hogy óvodáskorban mobiloznak-e a gyerekek, vagy nem, és hogy milyen arányban. Előtte még mindig a médiánál maradunk, arról lesz szó, hogyan használnak álszakértőket a brit sajtóban. Reméljük, hogy csak a brit sajtóban, és ez máshol nem lesz egy bevált gyakorlat. De előtte lesz kettő spotunk. Az egyik az a Peugeot 308-as bevezető spotja, nagy macskás, és előtte pedig nem megyünk messzire, csak a szomszédba, Ausztriába, ugyanis az évindító osztrák turisztikai spotban pont a legjobb helyeket kockázták ki.
Szerinted, Bence, el kell mondanunk úgy általában a rádióhallgatóknak, hogy mi az az NDA?
Szerintem érdemes, ez ugye a Non-Disclosure Agreement, azaz a titoktartási nyilatkozat, vagy titoktartási megállapodás. Aki a cégek világában mozog, az találkozott már ilyen típusú papírral, amit alá kell írni, és cserébe titkot kell tartani, és ezzel a gondolattal játszik az osztrák turisztikai hivatal legújabb spotjában, ugyanis készítettek egy csomó videót, meg egy csomó jó tippet, méghozzá helyi osztrákok tippjét arról, hogy hol szeretnek legjobban síelni, enni, kirándulni, melyik csúcsra legviccesebb felmászni, stb. De, mivel ezek a helyieknek a titkai, csak hogyha egy ilyen titoktartást aláírunk, akkor derül ki.
Ezt úgy képzeljük el, hogy van egy kampányhonlap, ahol valóban, ugye ismerjük ezt, amikor jön a futár, és akkor ugye a képernyőn alá kell firkancsunk az ujjunkkal valamit, tehát egy ilyen egérmozgatással rendesen aláírjuk ezt az NDA-t, és akkor léphetünk be ennek a honlapnak a világába, ami egyébként egy, szóval nem ebbe tették a legnagyobb kraftot, tehát ez egy ilyen kicsit 86-os, Commodore 64-es feelingű, egy ilyen loophole-ban megyünk előre, és rengeteg-rengeteg videót tudunk lekattintani, amik egyébként nem nagy költségvetések készültek, tehát ha szétválasztjuk a kampányt, akkor a maga a tartalom marketing elemében gyakorlatilag beszélő fejes videókban, nem is nagy látványosságok mentén beszélnek emberek arról, hogy hol a legjobb jeges vízben úszni, mik az ő tippjeik az adott régióra, de ebben tudunk ugye haladni térben, időben. Maga viszont a kampányfelütés az egy izgalmas volt, ugye, hiszen az erre készült promó videókban valódi helyszíneken vagyunk, ahol azonban a hegycsúcsok meg mindenki van pixelezve, hiszen aki ezeket a videókat nézi, még nem írta alá ezt az NDA-t. Nagyon izgalmas megközelítés.
De mennyire tüntetett ez kontraproduktívnak, hogy akkor pont tényleg a legszebb dolgokat nem mutatjuk meg. Forgatunk, videózunk, ott vagyunk a helyszínen, és pont a legszebb videókat nem mutatjuk meg, vagy legszebb pontokat nem mutatjuk meg abban a videóban, amit először fog látni mindenki.
Hát ugye erről már beszéltünk a műsor előtt, hogy turisztikai kampányban nem ez az első ilyen gondolat, tehát azért ezt nem sajátíthatják ki ennek az elsőbbséget. Aztán egyik leghíresebb az egy, jól emlékszem, cseh, de mindenképpen prágai sorozat volt, ahol akár az amerikai sajtóban elhelyezett print hirdetéseken is ki voltak pixelezve a tornyok, meg a legizgalmasabb és legnépszerűbb spotok a városból, és hiszen az volt a lényeg, hogy el kell jöjjél, hogy ezt valóban átéld és meglásd. Tehát maga az alapgondolat nem úgy, itt szerintem maga ez kicsit vicces, kicsit a céges világra utaló, kicsit ilyen beszólós megközelítése, szerintem itt ez ad hozzá ez a kampányhoz.
Menjünk egy kicsit hagyományosabb reklám irányába. A Peugeot az ismét kijátszotta az oroszlán kártyát. Ahogy néztem, legalább harmadjára van az, hogy akkor a nagyvad, a nagymacska az az épp aktuálisan új Peugeot modell, és minden más az utakon azok legfeljebb kis cicák. Ebben a spotban szó szerint kis cicákká válik a többi autó az új Peugeot 308 mellett. Két dolog miatt akartam egyébként erről a spotról beszélni, mert tényleg látványos, meg kedves, de ezért nem ez lesz az év reklámja nálunk sem, meg szerintem úgy amúgy sehol sem, de fogunk rá emlékezni. Az egyik az az, hogy itt olyan, mintha egy lett volna értelme a AI-t használni.
Nagyon furcsa, hogy kettő dologban is egyet kergetsek veled. Ez az egyik. Tehát amikor én is néztem, akkor azt mondtam, hogy hát igen, ez egy ilyen klasszikus, egy ilyen AI-os, erősen VFX-es pod, de valamitől apró mikrotörténések miatt érdekes. Egyébként nyilván egy érdekes házasítása annak, hogy van egy erős márka koncepciónk, és az internet a macskás videókért jött létre. Tehát
előny, egy nagy előny ez a Peugeot-nak.
Nagy előny, igen. És szerintem, ha jól kitaláltad, amikor egy cica kijön az automosóból habosan, meg ilyenek, ilyen pillanatok szerintem tudnak ilyen emlékezetes, memetikus dolgokká válni. A másik, amiben egyet kérjétsünk egyébként, ahogy felkonferáltad ezt, hogy egy hagyományosabb vizekre vezünk, ez egy ilyen reklám-reklám, nem? Tehát, hogy amikor reklámról beszélünk, akkor klasszikusan szerint az emberek jelentős rész az ilyen típusú reklámozásra gondol, és ezt eltolták ezt a reklámbiciklit a falig, mert hogy tényleg ez egy ilyen nagyon
a
hagyományos
falig, gondol. A mémkapuig kávét adták el, de nem tolták bele, tehát, és ez szerintem egyébként jót is tesz neki. Nagyon röviden előkerestük 1999-ből az akkori 607-es modellnek a bevezető spotját. Nézzétek meg, az ugye AI nélkül készült, kis cicák nem szerepelnek benne, de ugyanez a történet. Nagyon érdekes megnézni a két spotot egymás mellett, és egyébként szerintem nem baj, hogy ehhez a gondolathoz visszanyúlt most 2026-ban a Peugeot. Áttérünk aktualitásokra, a Press Gazette révén elég érdekes médiás sztoriba bukkantunk az Egyesült Királyságban. Arról számoltak be a Press Gazette-nek a tényfeltáró újságírói, hogy hetente tucatjával, százával kapnak olyan sajtóanyagokat, amelyek mögött van szakértő, van szakértői videó is, meg szakértői anyagok is, de lassan-lassan kiderült, hogy ezek a szakértők, szakértői videók, szakértői tartalmak, ezek mind-mind AI-jal készültek el, és gyakorlatilag az egésznek az a célja, hogy ezek a témák, üzenetek, gondolatok bekerüljenek a rendes sajtóba, mert ugye ha valami bekerül a rendes sajtóba, az jót fog tenni a kereső optimalizálásnak is, mondják a brit kutatók. Én hozzátenném, hogy egyébként a AI alapú keresőkben való megjelenésnek is nagyon jót tesz az, hogyha a tartalmunkat idézi valamilyen szakértőnek tűnő tárgy az interneten.
Elképesztően megdöbbentő ez a szám, amivel itt operálnak, hogy milyen mennyiségben érkeznek ezeket, tehát hogy le is kutatták, hogy hány cikk született ezekből a tartalmakból, és hogy kb. 50 olyan szakértőt azonosítottak a brit, csak a brit piacon, akiket rendszeresen idéznek médiumok. Egyébként ezeket PR Hall of Shame honlapon ki is listázzák, hogy kiktől ne idézzenek mások. Itt egy picit arra utalnék még vissza, hogy azért a nagyon nagy sajtópiacokon, tehát az USA-ban és az Egyesült Királyságban is nagyon gyakori az, és itt ebben az erről szóló cikkben is megszólalnak ilyen szereplők, akik ugye ilyen hírterjesztést vállalnak, tehát hogyha te beküldöd a híredet, az olyan, mint nálunk mondjuk az MT vagy az Országos Sajtószolgálat, csak egy üzleti lapon működő és hírterjesztő oldal, ahol azért ennek az ellenőrzése, meg úgy általában a szerkesztése, tehát nem egy szerkesztői elven dolgozó szerkesztőségről beszélünk, hanem egy automatizált folyamatról, tehát nagyon könnyű bekerülni ezekbe a rendszerekbe, akik aztán nyilván nem a nagylapok fognak ezekből elsősorban dolgozni, hiszen ott elég erős a hír ellenőrzése, a szakértők felhívása, meg kérdezése, hanem mondjuk könnyen bekerülnek kisebb, akár bulvár szájtokba az innen idézett források. De ez a fajta automatizálás úgy látszik, hogy nagyon sok szempontból előnyös, hogy nagy mennyiségben lehet terjeszteni híreket, de az emberi tényezőnek a korlátaira, vagy hiányának korlátaira is jól fölhívja a figyelmet. Egyébként a fake newsról, az álhírekről beszélgettünk már a Rebriefben, Bence, te meg is mondod, hogy pontosan mikor beszélgettünk Fajon a Nórával.
A 219. epizódunkat keressétek majd a podcast csatornában.
Viszont akkor még nem is sejtettük, hogy ez ilyen szintet tud érni, hogy gyakorlatilag kreálnak szakértőket, akik idézhető forrásokra válnak. Szerintem nagyon fontos, hogy mindenki figyeljen oda arra az AI search korában is, hogy milyen forrásokból tájékozódik.
Ígértük, hogy elmondjuk, hogy mennyi óvodás internetezik Magyarországon. Ez ugye az NMHH média használati szokásokat vizsgáló kutatásának a harmadik adatfelvételéből derült ki. 7%-uk az óvodásoknak már nyomkodt telefont, és mi az, ami még számodra az adatok közül, kutatási adatok közül legjobban szíven ütött téged, Gyuri?
Hát a 9 éves korban megkapott első saját telefon, az szerintem azért erős, tehát erre mondjuk én valószínűleg nem számítottam. Az, hogy átlagosan egyre korábban kezdenek el közösségi médiát használni, 11 éves itt a magyarországi méréseknek az átlaga, az egy elég erős szám, főként amiatt, hogy a legutóbbi adásokban már többször foglalkoztunk azokkal a kihívásokkal, meg a közösségi portálokat érik az egyes piacokon, hiszen szeretnék a állami szereplők, a felelős állami szereplők följebb húzni azt az életkort.
16 évre.
Sőt, valahol 18-ra. És pont a héten volt hír, hogy a Nagy-Britanniában is gondolkodnak azon, hogy korlátozzák a minél korábbi belépést ezekbe a univerzumokba. Tehát szerintem ez is egy megdöbbentő érték, és hát a képernyő idő, ami ugye hétköznap 2 óra, hétvégén 3,5 óra is tud lenni.
Ez naponta.
Naponta, bocsánat, igen, ez is elég erős.
Utolsó hírünk, 30%-kal kevesebb olvasó érkezik a hírportálokra, a hírszájtokra. Világszerte a Reuters adatai szerint a Google keresésekből, mint korábban. Ez úgy derült ki, hogy 51 ország 280 média vezetőjét kereste meg a Reuters csapata, hogy nézzék meg az analitikát a portáljukra, mekkora forgalom érkezik a Google-ből, illetve mekkora érkezett korábban. És nem csak a keresési forgalom, de ugye a Discovery Feed a Google-nek a hírfolyam ajánlójából is kevesebb kattintás érkezik a médiához.
Hát ez egy olyan folyamat, amiről szerintem az elmúlt 1-2 évben már mi is beszéltünk, meg hogyha itthoni szerkesztőségekkel beszélgetünk, ott is mindig elmondják, hogy jelentősen csökken a forgalom, hiszen tudjuk, hogy a kattintás nélküli internet világa felé tolnak bennünket a különféle AI keresők.
Az emberek megelégednek az AI áttekintéssel, és nem kattintanak tovább.
Igen, ez egy érdekes folyamat, hogy a Google alapvetően megszerezte már ezt a forgalmat jóval korábban, hiszen amikor 5-6 évvel ezelőtt láttunk adatokat, és azt láttuk a szerkesztőségek oldaláról, hogy gyakorlatilag átvette az uralmat a különféle metafeedekből és a Google-ből érkező találatok aránya. Tehát alapvetően ezt nagyon régen megszerezte, és most ráadásul ez ki is facsarja, úgy tűnik. Tehát gyakorlatilag, hogyha az ember rákeres valamire, és megelégszik azzal, amit az AI által összefoglalt kereső találat mutat neki, akkor nem fog tovább menni, vagy akár amit továbbra is javasolnék én, hogy azért alapvetően kattintsa le azokat a forrásokat, és nézze meg a hitelességüket.
Én is ezt javaslom.
Egyébként nem olyan régen végeztünk mediátoros színekben kutatást arról, hogy Magyarországon mennyire terjedt már el az AI használata a keresésben, és Bence, biztos vagy benne, hogy fogsz tudni nekem mondani egy megdöbbentő számot.
Közel 70%, de erről bővebben is hallhattok a 282. epizódunkban, amiben az NRC piac kutatójával, akikkel közösen készült a mediátor kutatása, beszélgetünk a magyarországi AI keresés és AI használatnak a térnyeréséről. Megdöbbentő számok és megdöbbentő témák vannak abban a beszélgetésben is. Rövid szünet után érkezik a vendégünk a Rebriefbe. Rebrief. Folytatódik a Rebrief, és megérkezett hozzánk Szigeti Péter, ha csak virtuálisan is. Péter média szakember, a 24.hu volt főszerkesztője, a Ringier volt innovációs vezetője, és a médiamárkák helyzetéről és szerepéről szeretnék veled beszélgetni. Üdvözlünk a Rebriefben!
Szia Bence, jó napot kívánok, üdvözlöm a közönségünk!
Megérkezett a VARK nevezetű elemzőcég előrejelzése a 2026-os médiapiacról. Globálisan legalább növekedést prognosztizál a 2026-os évre ez az elemzőcég, de a másik nagy megállapítás az az úgynevezett hagyományos médiatervezés végére vonatkozó jóslások. Ezeket a jóslásokat, átalakulásokat te azért már elég régóta nézed, hogy a különböző kiadók oldaláról, meg a kiadói márkák oldaláról. Szerinted a kereskedelmi márkák leszoknak arról, hogy kifejezetten különböző kiadványokat megkeresve vásároljanak reklámhelyeket? Igaz ez a hagyományos médiatervezés halála vége, szerinted?
Anélkül, hogy kétségbe vonnám bármely kutatócégnek, és bármely kutatócég bármely jelentésének a valóságtartalmát, vagy a szakmaiságát, szerintem az azért fontos, hogy amikor egy ilyen, ugye mindannyian a figyelemgazdaságban dolgozunk, amikor el akarunk adni valamit, ők speciál egy jelentés, vagy az, hogy arról lefélnek, akkor érdemes nagyon hangzatos kifejezéseket használni, és ezek mindig baromi jól hangzanak, hogy egy új korszak, meg valaminek a vége, meg valami elmúlik ezt a típusú átalakulást. Tehát igen, természetesen ez egy trend, hogy megyünk abba az irányba, hogy a különböző influencereknek, kreatoroknak, tehát a nem klasszikus értelemben vett médiamárkák, tehát az ők szerepük fölértékelik, szemben a klasszikus értelembe vett médiamárkákkal, és mindenki olyan klasszikus kiadóval, vagy médiacéggel, ami ilyeneket állít elő. De azért az, hogy ezek végleg elveszítenék, ez utóbbiak végleg elveszítenék a jelentőségüket, az szerintem távol áll a valóságtól. Való igaz, hogy már egy jó ideje megyünk el abba az irányba, hogy itt van valamiféle átrendeződés, de én nem gondolnám azt, hogy pont a 2026-os év lenne az, amikor végleg megpecsételődik ezeknek a cégeknek a sorsa. Én szerintem valamikor a 2000-es évek első felében, de még a 2000 és 2010 közötti években voltam, talán először olyan szakmai konferencián elhangzottak ilyen típusú jóslatok, szóval hogy én azt gondolom erről, hogy itt trendeket látunk, de azért nem eszik olyan forrónak eset.
A kreátorokra, a influencerekre is visszatérünk, de most első körben arra lennék kíváncsi, hogy ugye van az a médiavásárlási trend, hogy reklám helyett a mindenféle online hirdetéskezelők, programmatik rendszerek és hasonló algoritmikus varázslások révén a márkák már nem úgy vásárolnak, hogy egy konkrét kiadónál vesznek meg egy felületet, hanem azt mondják, hogy az én vásárlóimat ez és ez a téma érdekli, és akkor érdeklődés alapon helyezik el ezek az algoritmikus rendszerek önállóan a reklámokat kvázi erről az oldalról nézve random helyeken. Ezzel szemben érdemes-e küzdeni egy kiadónak, hogy a márkák ne vásároljanak így helyet, illetve mit tud tenni egy kiadó, hogyha azt szeretné, hogy ne a programmatik rendszeren keresztül érkezzen hozzá hirdetés, hanem márkákkal közvetlenül együtt dolgozzon.
Hát többféle dolgot tud tenni, ez egy létező jelenség természetesen. Én erre előhúzom az egyik kedvenc témámat, hogy hát bizony az online médiacégek és kiadók azt tudják ezzel szemben elsősorban csinálni, hogy megpróbálják diverzifikálni a bevételi csatornáikat, és bizony látszik is, ezzel párhuzamosan egy létező trend a világban, hogy egyre több helyen, egyre több szereplő elkezdett visszatérni ahhoz a modellhez, ahol megpróbálja kitalálni azt, hogy hogyan lehet az olvasói felhasználói oldalról bevételeket szerezni, tehát hogy máshonnét jövő bevételekkel is próbálja feltölteni a pénztárat, és az egyik helyen elveszett bevételeket pótolni máshonnét, ez az egyik típusú válasz.
Ez azt jelenti, hogy lesz, magyarul leáll, vagy kevesebb hangsúlyt fektet a reklámokra, és helyette inkább előfizetési rendszereket, fizetőcikkeket talál ki.
Így van, illetve talán a saját felületeire se feltétlenül engedi, vagy kevésbé engedi be például az említett programmatik rendszereket, és mondjuk azokon a felületeken, ahol egyébként önáll a programmatik megoldások futnának, ott például a saját prémium tartalmait, vagy előfizetési rendszereit hirdeti, és akkor így egyesülsz ki. Ezt nem azt mondom, hogy teljesen lemondanak a hirdetési bevételekről, csak hogy bizonyos helyeket beáldoznak, bizonyos típusú bevételekről lemondanak, és cserébe más bevételeket terveznek. Ez az egyik féle lehetőség. A másik féle lehetőség, hogy a hirdetőknek kifejezetten olyan típusú értéknövelt megoldásokat kínálnak, ahol mondjuk egyedileg tudnak megjelenni, szponzorációs lehetőségeket kínálnak fel, tehát sokkal értékesebb, a hirdető szempontjából értékesebb megoldási lehetőségeket kínálnak a saját tartalmaik környezetében, és talán egy kicsit háttérbe szorítják az ilyen apróbb, sűrű fillért jelentő programmatik megoldásokat. Nagyjából szerintem ez a két út van.
Kicsit elérkeztünk a médiamárkák szerepéhez, különösen ott, amikor ugye arról beszéltél, hogy próbálják a jobbfajta médiamárkák rávenni az olvasóikat arra, hogy kezdjenek el bizonyos tartalmakért, vagy akár az egészért fizetni. Igazából nekem bennem az az érdekes, hogy hogy közben meg a social felületek miatt az emberek elmozdulnak abba az irányba, hogy személyiségeket, hírességeket, kreátorokat, videósokat, mondjuk ki influencereket követnek, onnan szereznek információt, és így emellett az ilyen klasszikus médiamárkák úgy háttérbe szorulnak. Ebben az egész kreátor gazdaságban, meg kreátor fókuszú tartalomfogyasztásban hol lehet a médiamárkák szerepe? Ők mivel tudják azt mondani, hogy én több vagyok egy influencernél, vagy több vagyok egy videósnál így a fogyasztó. Hát, hogy értem, hogy a kérdés ez egy kicsit ilyen, nem mertük volna ezt a kérdést feltenni 10 évvel ezelőtt, de most igazából annak alapján, hogy az emberek hogyan olvasnak, szereznek információkat, azt érzem, hogy ez egy...
Szerintem ez egy tök jogos kérdés, és valójában arról van szó, hogy itt egymás mellett futó. Tehát nem az van, hogy van egy trend, aztán jön egy másik trend, aztán jön egy... Tehát lehetnek dolgok egymás mellett egyszerre is igazak. Tehát igen, van, történik az természetesen a világban, hogy egyre nagyobb szerepet kapnak a influencerek, kreátorok, a személyek köré kötött tartalomgyártók. Igen, van, mert az is része az igazságnak, hogy a fiatalabb generációk, például az Z-generációs tartalomfogyasztók környékében valószínűleg a korábbinál sokkal-sokkal nagyobb szerepe van ezeknek a típusú, tehát ők már itt lépnek be a médiafogyasztásba, és ezekkel ismerkednek meg először, és kevésbé ismerkednek meg a klasszikus média cégekkel. Ugyanakkor közben az is igaz, hogy azért a médiavállalatok és a médiamárkák tulajdonosai, azok, hogy mondjam, ráébredtek, fölismerték ezt a trendet, és próbálnak tenni az ellen, hogy tőlük elvándoroljon a közönség, és akkor erre többféle típusú megoldás van. Van az a típusú kísérletezés, amikor a médiamárkák valamilyen módon megpróbálnak magukkal elterelni különböző típusú influencereket, kreátorokat, nem tudom.
Házon belüli hírességeket nevelgetnek.
Hát vagy nevelgetnek ki, vagy leigazolnak őket, és akkor a saját istálójukba terelik őket, illetve...
De ez nem olyan, mint hogy egy picikét a saját márkájuk alatt vágnák a fát?
Nem feltétlenül, mert szerintem, hát ez, szerintem ez olyan, mint, tehát ezt lehet úgy is tekinteni, mint hogy egy klasszikus újságnál is épül az újság márkája, de mellette vannak jól ismert újságírók, publicisták, akik meg önálló márkaként is működnek, tehát szerintem ez a kettő bizonyos esetekben, meg bizonyos célcsoportoknál, meg bizonyos tartalomtípusoknál összeegyeztethető, és akkor emellett még szerintem van egy harmadik út is, ami pedig azt mondja, hogy megpróbálja elmagyarázni a közönségnek, a saját közönségének, hogy az ő tartalmai, tehát hogy ő, mint média márka, miben tud értékesebb, megbízhatóbb, hasznosabb lenni a média fogyasztók számára, mint mondjuk egy influencer, és akkor, hogy miben tudhat az lenni, miben más egy influencer, meg mondjuk egy újság, egyszerűsítsük le a média márkán, nyilván sok mindenben, de azért egy influencer bármilyen szorgalmas, bármilyen sok tartalmat is állít elő, valószínűleg bizonyos típusú feladatokat, tehát a vélemény típusú tartalmakban bizonyára tudnak versenyképesek lenni klasszikus médiacégekkel, de csomó egyéb olyan újságírói műfaj van, vagy médiatartalom műfaj van, amiben viszont valószínűleg egy nagyobb szervezet, egy struktúráltabb szervezet, akár egy nagyobb erőforrással rendelkező szervezet sikeresebb tud lenni. És valószínűleg a médiacégeknek az egy nagy feladat, meg dilemma most, hogy egyébként hasonló eszköz, sokszor hasonló formai, meg vizuális, meg történetmesélési narratív eszközöket használva, mint amit az influencerek elterjesztettek, az ő saját hagyományos értékeiket próbálják ebbe a világba bevonni, és erre nagyon sokféle kísérletet látunk, és rengeteg olyan típusú, a klasszikus média modellre hasonlító módon fölépülő, de mégis az új disztribúciós csatornákon terjedő média kísérlet van. Mondok példát, mondjuk például a Refresher nevű márka, ami ugye szlovák piacról érkezett márka volt, és már a magyar piacon is jelen van, és a Centrál Média Csoport üzemelteti és tulajdonolja Magyarországon. Ugye az az érdekes a Refresherben, úgy épülnek föl formálek, bemész oda, akkor olyan, mintha egy szerkesztőség lenne, klasszikus értelemben, de valójában kifejezetten és szándékuk szerint közösségi médiás, különböző közösségi médiás csatornákra gyártják a tartalmakat, és a szó klasszikus értelmében vett újságot csak minimális mértékben készítenek, és sokkal inkább egy ilyen közösségi médiás csatornaként tekintenek magukra, és van még számos egyéb hasonló példa. Tehát ilyesféle válaszokat tudok, azt hiszem nincs egy végső válasz, hanem kísérletezés van.
Köszönöm szépen, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
Várunk vissza később is, hasonlóan izgalmas fejlemények és témákkal kapcsolatban. Elköszönöm tőletek is, kedves hallgatók, követők. Ez volt a Rebrief ezen a héten. Találkozunk egy hét múlva is.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.